Arról fogunk beszélgetni, hogy Maroskeresztúron egy imaházat szenteltetek föl néhány nappal ezelőtt, de ez nem olyan egyszerű történet, mert valaha ez egy iskolaépület volt. Mi ennek a története? Hogy volt ez iskola, és hogy lett ebből imaház?
Az elmúlt két évben ilyen irányba vezetett minket az úr, hogy a visszakapott ingatlanról egy víziót alkossunk, és a visszakapott ingatlant felújítsuk. Egy régi iskola épületről van szó, amelyet 1924-ben kezdtek el építeni, és 1925-ben pontosan 100 éve avatták fel. Hát mondanom sem kell, hogy történelmileg egy elég viharos időszak volt. 1920-ban hirtelen minden megváltozott, egyházi szinten is, nemzeti szinten is, és ez azt jelentette, hogy az egykori református iskolát, amely részben állami, részben egyházi fenntartásban szerepelt, elvette a román állam, és román iskola lett hirtelen az egykori felekezeti református iskolából. És 1920-ban a presbitérium küldött egy levelet az akkori püspökségnek, és kifejezte az igényét, hogy a iskola nélkül maradt az egyházközség, és szeretnének egy új iskolát alapítani, amely nem a román államnak a szabályai szerint működik, hanem a felekezeti oktatást folytathatja. És az a válasz érkezett, hogy rendben, erkölcsileg támogatunk, anyagilag nincsen lehetőség rá, fogjatok neki, majd ha valamelyik ponton segíthetünk, akkor szóljatok. Nagyjából ez volt a tartalma a levélnek. És 1920-ban elkezdődött a tervkészítés, az akkori műszaki előadó ingyen és bérmentve elkészítette a terveket, de nem volt semmi fedezet erre, ezért az akkori templomnak a telkén kijelölték a helyet, és elkezdték az alapkészítést, viszont ennél tovább nem jutottak, mert nem volt rá anyagi fedezet. Akkor elkezdődött egy ilyen közösségi adománygyűjtés, amelynek van egy olyan érdekes részlete is, hogy egy Princetonban, Egyesült Államokban tanuló maroskeresztúri származású diák elkezdett a princetoni teológián például adományokat gyűjteni, és talán 4500 dollárt küldött haza, hogy ezzel is hozzájáruljon az iskola építéséhez. Mivel, hogy a nemesekre nem lehetett számítani, mint korábban, mert hát őket leszerelték, meg szétszóródtak, meg emigráltak, meg polgári munkát vállaltak, elveszítették mindenüket, ezért az egyszerű falusi emberek próbáltak a maguk tehetsége szerint adakozni, de ez is túl kevésnek bizonyult. És akkor egy ilyen döntés született, hogy a kerület részéről igényelnek egy kölcsönt, és abból a kölcsönből, természetesen kamatmentesen kapták meg, ebből a kölcsönből elkezdték a falakat is felépíteni, és rengeteg közmunka volt. Abban az időben kirótták a családoknak, hogy hány napot kell közmunkázzanak. Azt olvassuk a jegyzőkönyvekben, hogy sokszor rálicitáltak, tehát volt olyan család, aki kétszer annyit közmunkázott, mint amennyit kiróttak rájuk, csak hogy ez az álom teljesüljön és felépüljön az iskola. És két évet vett fel az építkezés, 1924-ben kezdték el, és 1925 tanévkezdésre sikerült befejezni az iskolát és felavatni. Abban az időben ugye nem volt lehetőség arra, hogy nagyobb ünnepség keretében avassanak, úgyhogy ilyen csendes avatás volt a helyi vezetőségnek a köszöntésével, és történt, hogy 1926-ban megválasztották Makkai Sándor lelkipásztor teológiai professzort püspökké, és a püspök úr három év alatt a generációs vizitáció keretében lelátogatta az összes erdélyi gyülekezetet, így 1927-ben eljutott ide Maroskeresztúra is, és akkor volt egy ilyen hivatalosabb püspök úr által tartott szentelés is, és működött ez az iskola egészen 1948-ig, amikor is a román állam egyetlen egy rendelettel a maroskeresztúri felekezeti református iskolát is államosította, és fennmaradt egy ilyen dokumentum, egy jegyzőkönyv, amelyben kötelezi az egyházat, hogy frissen meszelje ki és úgy adja át a román államnak. Aztán felépítettek egy nagyobb iskolát az 1980-as években, és az államosított református felekezeti iskolát, amely a templom mellett volt, átalakították kultúrotthonná, később aztán átalakították mozivá, és miután a mozis korszak lejárt a fordulat után, 1990 után, ilyen eseményteremnek használták, kiadták bérbe keresztelőkre, bálokra, lakodalmakra, tehát vannak olyan házaspárok a gyülekezetünkben, akinek a lakodalmi mulatságát ott tartották a kultúrotthonban, egykori református iskolában, és később pedig a fiatalok bérelték ki diszkó címen, úgyhogy a templomnak a közvetlen közelében, 5 méterre a templomtól. Diszkót tartottak sokszor, még vasárnap reggel is, amikor harangoztak, még folyt a diszkózás, és mondanom sem kell, hogy hát elég méltatlan módon használták az egykori református iskolát. Verekedésektől elkezdve minden, ami belefér a diszkó fogalomba, meg a bál fogalomba, megtörtént itt a falak között. Úgyhogy mondjam azt, hogy az egykori felszentelés után eléggé szentségtelen módon használták az épületet. Aztán építettek a főút mellett Maroskeresztúron egy másik kultúrotthont, egy nagyobbat, és teljesen levette a kezét az akkori adminisztráció polgármesteri hivatal az épületnek a fenntartásáról, és 10 év alatt beomlott a teteje. Nem gondoskodtak róla, tudták, hogy közben a lupu törvény alapján vissza lett igényelve az épület. Nem járultak ahhoz se hozzá, hogy minél hamarabb visszakapja az egyház az ingatlant, viszont ahhoz hozzájárultak, hogy amikor visszakapja, akkor sok öröme ne legyen benne. És így is történt, nagyon sok húzavona után egy képviselő barátomnak a közbejárására a restitúciós bizottság visszaszolgáltatta az épületet 2022. decemberében. Aztán 2023 év elején a polgármester hivatal egy protokoll keretében át is adta az egyháznak az összeomlott épületet, és akkor a nagy öröm mellé kezdődött a nagy bánat is, hogy mit kezdünk ezzel az épülettel. Az egyházközség nem állt anyagilag olyan szinten, hogy bármit is befektessünk az épületbe. Rossz volt nézni, hogy most a miénk, de igazából tovább fog romosodni. Ekkor elindultunk megoldásokat keresni, és egy helyi római katolikus vállalkozóval konzultálva arra megoldásra jutottunk, hogy az egyháznak a földjének a bérbeadásával, közmunkával, hogy a szakmunkások mellett segédmunkások jöjjenek a gyülekezet részéről, próbáljuk meg felújítani. És teljesen pozitív hozzáállást tapasztaltunk a mostani polgármester asszony részéről, aki magyar ajkú, református. Ugyanakkor még nem volt gyülekezeti tagunk, másik gyülekezethez tartozott, de azóta már átiratkozott hozzánk, és tényleg gyülekezeti tagként is, meg polgármesterként is példás pozitív hozzáállást tapasztaltunk a részéről. És így történt meg, hogy 2024, a tavalyi év elején nekifogtunk visszabontani a falakat. Voltak olyan falak, amelyeket csak félig kellett visszabontani, volt olyan fal, amit teljesen le kellett bontani, és a régi tervek alapján teljesen sikerült felújítani, kialakítani egy térkövezett teret is a templom és az egykori iskola közé. Esetleg feltevődik a kérdés, hogy vajon ma van-e szüksége az egyháznak egy ilyen épületre, amely valamikor iskolaként szolgált, hiszen iskolát nincsen lehetőségünk indítani, meg talán nincs is szükség rá, hiszen 10 kilométerre van tőlünk a Marosvásárhelyi Református Kollégium, úgyhogy a gyerekeknek egy része ott tanul, és itt helyben nincs is lehetőség arra, hogy mi fenntartsunk egy iskolát, a romániai rendszer merőben különbözik a magyarországi a tanügyi rendszertől, tehát például elemi oktatást egyáltalán nem indíthatnánk itt Maroskeresztúron. Viszont tudni kell Maroskeresztúrról, hogy két templommal rendelkezik. Ez az ősi templom, amely mellett az iskola épület is állt. Ez egy olyan épület, amelynek nincsenek mosdói, nincsen külön terme, például bibliaórás vagy vallásórás célra, hanem egy egyhajós épületet kell elképzelni, és mosdónak például egy régi fabudit használtunk évtizedeken keresztül, és nem felelt meg a mostani körülményeknek, elvárásoknak. Ezért azt mondtuk, hogy szükségünk van egy közösségi házra, egy gyülekezeti házra, amelyben meg tudjuk oldani a szeretett vendégségeket, bibliaórákat tudunk tartani, vallásórákat, vasárnapi iskolát, különböző egyházi rendezvényeket, és akkor megpróbáltuk így alakítani át a belső teret, hogy legyen külön bibliaórás terem, legyen egy nagyobb terem, ahol 50-en össze tudunk gyűlni, kialakítottunk egy ilyen szent teret, szószékkel, orgonával, hogy akár istentiszteletet is lehessen tartani benne, vagy állítatot, amikor arra van szükség, és így alakult a vízió, hogy egy közösségi házat hozzunk létre az egykori iskolának az épületében. És nagyon sok ember közmunkázott a gyülekezetből. Elmondanám azt is, hogy főleg az idősek, akik valamilyen szinten kapcsolódtak az épülethez, akár úgy, hogy, mint ahogy említettem az előbb is, valamilyen fajta esemény kapcsán kapcsolódtak az épülethez, vagy többen mondták, hogy Édesapám itt tanult ebben az épületben. Nagytatám tanítója volt az iskolának akkor, amikor ez az épület még iskolaként működött. Aztán voltak fiatalok, akik, tehát középkorúak igazából, akik mondták, hogy gyerekkorukban azon a színpadon, amelyet a kultúrotthonnál alakítás után kialakítottak, ott szerepeltek életükbe először iskolai műsor keretében. Na, tehát voltak ilyen személyes kötődések, és azt tapasztaltuk, hogy igazából az embereknek Maroskeresztúron nagyon fájt az a méltatlan bánásmód, amelyben részesült ez a régi épület, és volt egy ilyen belső motiváció a gyülekezeti tagok részéről, hogy itt most valamit tenni kell, hogyha az állam végre visszaadta, akkor nem hagyhatjuk, hogy ez az épület ilyen méltatlan formában maradjon. És volt olyan közmunka például, amikor 50 személy vett részt, férfiak, nők, még gyerekek is voltak igazából, amikor a tetőt szétbontottuk, cserepet kézből kézbe kellett adni, és összegyűjteni, gerendákat leszedni. És volt olyan eset például, amikor az egyik presbiter feleség azt mondta, hogy hát ha ilyen sok ember összegyűlt, akkor nem hagyhatjuk, hogy éhesen hazamenjenek 5 óra, 6 óra közmunka után. Gyorsan szereztek egy üstöt, és amire a közmunka véget ért, főztek egy gulyást, és ott a szétszedett gerendákon terítettünk asztalt, és egy krumpli gulyással megvendégeltünk mindenkit. A másik presbiter azt mondta, hogy hát, ha már ilyen finom ebéd van, akkor egy pohár bort is szeretne tölteni mindenkinek, aki ezt szívesen fogadja, hazaszaladt, és hozott 5 liter saját készítésű bort, és megvendégelte a közmunkázókat. És ezek az élmények, ezek igazából mind beépültek a gyülekezeti házunkba, és ezek a közmunkák, ez a közös cél nagyon összekovácsolta a gyülekezet tagjait. Elmondhatom, hogy van olyan személy, aki több mint 100 órát közmunkázott az épületnek a felújítása céljából, és ezt tette olyan szeretettel, elvárás nélkül, hogy ez a magatartás az másokat is motivált, és így történt, hogy 2025 folyóév szeptemberére elkészült maga az épület, de utána még nagyon sok simítás következett, be kellett bútorozni, be kellett rendezni. Egyik gyülekezeti tagunk rendelkezett olyan svájci kapcsolattal, amelyen keresztül sikerült Svájcból ajándékba kapni használt orgonát, használt székeket, hűtőszekrényt, és ezeket így mind beépítettük az álmunkba, és így jutottunk el október elejére, hogy a kerítéssel vettük körbe az épületet, kialakítottuk ezt a térkövezett teret, hogy kinti tevékenységeket is lehessen folytatni, és október 5-ére sikerült időpontot találni, hogy a püspök úr is el tudjon jönni. Úgyhogy a dr. Kolumbán Vilmos József újonnan megválasztott püspök úr szentelte fel az imaházat. Voltak köszöntőbeszédek is, meghívtuk a két életben lévő elődömet is, akik itt szolgáltak Maroskeresztúron, Szabó Gergely lelkipásztort és Rácz Sándor lelkipásztort családjukkal együtt, mert hogy ennek a folyamatnak igazából ők is részese voltak, mindaz, ami a gyülekezetben épült, az ők szolgálatuk idején is épült, és úgy gondoltuk, hogy úgy lesz szép ez az ünneplés, hogyha a folytonosság is előtérbe kerül. Hívtunk szomszéd lelkészeket is, akik a küzdelmünket látták, velünk együtt imádkoztak ezért a megvalósulásért, és a polgármesteri hivatal részéről, illetve Maroskeresztúri történelmi egyházaknak a képviselő is meglettek hívva, római katolikus lelkipásztortestvérem és két ortodox román ajkú lelkipásztortestvér, akik szintén köszöntőbeszédet mondtak. A gyerekek egy kis műsorral készültek, a kórusunk, felnőtt kórusunk pedig 3 grilluszdalt adott elő egyéni feldolgozásban, azt követően pedig egy példaértékű szeretett vendégségre került sor. A Nőszövetség saját forrásából, ilyen őszi vásárból összegyűjtött anyagi forrásból 1500 töltött káposztát készített, egy másik család házi kenyért sütött és felajánlotta, úgyhogy 220 résztvevő szemét megvendégelt a Nőszövetség. Utána pedig hálásan és örömmel mentünk haza egy ilyen 4 órás közös ünneplés után. Hát nagyjából ez lenne a története a gyülekezetnek.
Nekem nagyon megragadó volt az a mondat, amit mondtál a történelem során, hogy úgy kellett átadni az elődeiteknek anno ezt az iskola épületet a román államnak, hogy frissen ki kellett messzelni, és szépen tisztán kellett átadni. Aztán mesélted, hogy beszakadt tetővel, kaptátok vissza évtizedekkel később ezt az épületet. Amikor dolgoztatok a felújításon az elmúlt években, akkor az úgy eszetekbe jutott, hogy amúgy ez milyen furcsa dolog, hogy úgy kell átadni, hogy hogy szép, aztán úgy kapjátok vissza. Ahogy vagy, nem mérgelődtetek ezen, hanem a feladatot láttátok, meg hálások voltatok, hogy visszakerült az épület.
Igen, ez az erdélyi történelmi valóság, ez sajnos sok helyen fellelhető, ugye itt a kastélyokról is beszélhetünk, amelyet a nemes családok nagy nehezen úgy kaptak vissza, hogy közben vagy szociális intézmény működött benne, vagy a vendégmunkásoknak az átmeneti szállásaként szolgált, és majdnem mindenhol méltatlanul lelakták ezeket a régi történelmi magyar fontosságú épületeket, és számunkra ez már így nem volt meglepő, tehát ismerve az erdélyi magyar valóságot, igazából inkább a hála volt a szívünkben, hogy azok közé tartozhatunk, akik, ha ilyen formában is, de visszakaptuk az épületünket, mert hogy nagyon sok helyen még mindig adós a román állam, mind a kártérítésekkel, mind pedig az épületeknek a visszaszolgáltatásával, és valahogy úgy vagyok én ezzel a kérdéssel, hogy nem látom értelmét annak, hogy háborogjunk és a múltat piszkáljuk. Egyszerűen ez a nulladik kilométerkő, hogy visszakaptuk az épületet, és akkor ettől arrafele igazából Isten segítségével tesszük azt, amit tenni lehet. Ugye Bethlen Gábornak van ez a híres mondata, hogy vannak történelmi helyzetek, amikor nem tudjuk megtenni azt, amit akarunk, viszont akarhatjuk azt tenni, amit lehet. Parafrazáltam most a mondatot, nem jut eszembe szó szerint. Viszont úgy gondolom, hogy nagy igazság ez, hogy erről a pontról indulunk, és lássuk, hogy mi az a legtöbb, amit ebből kihozhatunk. És nem jellemző ugye ez a fajta háborgás, vagy a történelmi bosszúvágy a román állam irányába. Akkor ez volt a helyzet, most hála az úrnak más a helyzet, és örülünk neki, hogy sikerült ezt megvalósítani.
Oké, és akkor kicsit a gyülekezet lelki életéről szeretnélek még kérdezni, és ezt hagy kössem át az építkezéssel, és azzal a kérdéssel kicsit viccesen teszem fel a kérdést, de van mögötte igazság. Házasságoknál, családoknál elő szokott fordulni, hogy amikor építkezésbe, felújításba kezdenek, akkor annyira összevesznek az egészen, meg annyi feszültség van, hogy aztán elválik a házaspár egymástól. A gyülekezetet mennyire viselte meg az építkezés, vagy inkább összehozta, említetted ezeket a közös együtt munkálkodásokat, főzéseket, időtöltéseket, áldozatvállalást, ebből úgy tűnik, hogy azért ez inkább pozitív volt, de hogy éltétek meg, lelkileg ezáltal épült a gyülekezet, vagy feszültségek voltak-e, hogyan emlékszel erre vissza?
Jogos a kérdés, az én családomra nem biztos, hogy pont olyan pozitív hatással volt, mert hogy a lelki pásztorként azért igencsak igénybe vett ez az építkezés, és emiatt a családom többet kellett nélkülözzön, úgyhogy ilyen szempontból teljesen jogos a kérdés. Viszont a gyülekezetre nézve úgy gondolom, hogy pont az ellenkezője igaz, mert nagyon sokat találkoztunk ebben az időszakban olyan személyekkel is, akikkel esetleg máskor nem találkoztunk volna. Mert hogy Isten tiszteleten, bibliaórán van egyfajta találkozási mód, viszont egy közmunkánál van lehetőség arra, hogy más dolgokról is beszélgessünk, hogy személyesebbé váljanak a kapcsolatok, és ez történt az elmúlt 2 évben, hogy sokkal személyesebbre fűződtek ezek a szálak, akikkel gyakran találkoztunk, úgyhogy ez mindenképpen egy pozitív hozadéka. A másik pedig, hogy a presbitériummal állandóan konzultáltunk. Tehát, hogy nem az történt, hogy 2 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy jó, akkor építkezünk, és akkor az építkezés végén átvesszük a munkát, és elmondjuk, hogy megfelel ez az elvárásunknak, a víziónknak, vagy pedig nem, hanem hetente, 2 hetente, főleg istentiszteletek után konzultáltunk, hogy akkor mi a következő lépés, mit kellene, és nagyon sok ötlet, gondolat, meglátás beépült közben, ilyen időközi pályakorrekciók történtek, és úgy láttam, hogy ezt értékelték a presbiterek, hogy nem a fejük fölött történtek döntések, hanem aktív részesei lehettek ennek a történetnek, illetve a történet alakulásának, és ez is megerősítette a felelősségtudatukat, másrészt pedig megerősítette a közös munkánkat. Úgyhogy mindenképpen ez egy pozitív történet a közösség szempontjából.
Kicsit lelkileg mesélj még a gyülekezetről, hogy hányan vagytok, hogyan vagytok, milyen alkalmakat tartotok, hogyan látod a gyülekezetet. Azt is áruld el kérlek, hogy egyébként hány éve szolgáltok a gyülekezetben.
2022. április 1-től szolgálunk feleségemmel együtt a gyülekezetben. és ez egy nagyon különleges gyülekezet az összetételét illetően, mert a 940 gyülekezeti tag igazából több mint 100 gyülekezetből származik. Tudni kell Maroskeresztúrról, hogy szomszédos Marosvásárhelye, és itt épült meg az 1970-es évek elején a vegyipari kombinát, egy hatalmas vegyipari üzem, amelyben több mint 5000 ember dolgozott, és nagy vonzása volt itt a környéken, ezért nagyon sokan a Nyárád mentéről, Maros mentéről, Kükülő mentéről ide költöztek Maroskeresztúrra, a biztos munkahelynek a tudatában itt építkeztek. Azon kívül tudni kell azt is, hogy Marosvásárhely a magyar lakosság számára évtizedekig zárt város volt, ezért a szomszéd falvakbeli munkások vagy ingáztak Marosvásárhelyre az ipari létesítményekben dolgozva, vagy pedig megpróbáltak letelepedni a környező településeken, mint például Maros-Szentgyörgy, Maros-Szentkirály, Koronka, Jedd és Maros-Keresztúr. És éppen ezért egy hatalmas népvándorlás volt a 70-es, 80-as években, amely érintette Maros-Keresztúrnak az összetételét is. Nagyon sok református család beköltözött a, mondjam úgy, hogy körülbelül az 50 kilométeres körzetből. És ez eredményezte azt, hogy a kis létszámú, 200-300-as létszámú tőzsgyökeres Maroskeresztúriakon kívül több mint 100 gyülekezetből telepedtek be családok. Éppen ezért nem egy homogén közösség, amely komoly hagyománnyal rendelkezik, amelynek kialakult szokásai vannak, hanem mindenki hozta a lelkébe azt, amit a gyülekezetben annak idején tapasztalt, kapott. Viszont pont ezért egyfajta gyökértelenedés is tapasztalható, és nagyon nehéz összefogni egy ilyen színes közösséget. Viszont másrészt ott van pozitívumként, hogy pont a sokféleség miatt gazdagabb, mint más gyülekezetek, ahol mondjuk beszűkült nagyon a mesdje, a gyülekezet életét tekintve. És vannak olyan családok is, akik Marosvásárhelyről költöztek Maroskeresztúrra, mert hogy kicsit olcsóbb az élet, olcsóbbak az albérletek, lehet gazdálkodni, és egyfajta ilyen kertváros jellege is van Maroskeresztúrnak. Na most el lehet képzelni, hogy amikor megpróbálunk egy közös irányt, közös célt adni egy ilyen színes közösségben, akkor sokféle akadállyal találkozhatunk, viszont akkor, amikor igazán fontos célok vannak, akkor azt tapasztalom, hogy nem számítanak ezek a származási különbségek, hanem egy nagyméretű összefogás tapasztalható, és ehhez tartozik hozzá egy nagyon jellemző kép, hogy ott van az ősi templom, amely a falunak a régi központjában van, valamikor a falu a vasúton túl épült ki a Maros mellett, és ebben a részben főleg a tőzsgyökeresek laknak. És az úgynevezett jövevények, mert így nevezik őket, inkább a főút mentén telepedtek le, tömbházak épültek Maroskeresztúron, és egy idő után kialakult egy ilyen igény, hogy ne kelljen 2 kilométert, 3-at, 4-et, attól függ, hogy ki milyen részén lakik Maroskeresztúrnak, gyalogolni, hogy eljussanak istentiszteletre, hanem épüljön egy templom a főút mellett is. És akkor 25 évvel ezelőtt elindult egy templomépítési folyamat, amely 10 évig tartott. 15 évvel ezelőtt felszentelték az új református templomot, és a mindenkori lelki pásztor, így mi is, a feleségemmel, két helyen tartunk istentiszteletet, két helyen tartunk igei alkalmakat, és ez azt is jelenti, hogy van egy ilyen mesterségesen meghúzott határ, hogy a vasúton belüliek tartoznak a régi templomhoz, a vasúton kívüliek pedig, akik a főútnak a vonzáskörében laknak, tartoznak az új templomhoz. És volt egy ilyen félelmünk, hogy mivel a visszakapott iskolaépület a régi templom mellett van, és a falunak a régi területén található, ezért az új keresztúriakat nem fogja érdekelni, és azt láttuk, hogy nem igaz, hála jó Istennek, hogy ők is implikálódtak, ők is részt vettek a munkába, és ilyen szempontból is jó volt ez az építkezés, hogy a ketté szakadt gyülekezetet igazából összefogta, és a közös cél az egy igazi gyülekezetté kovácsolta a két részben élő gyülekezetet, de persze továbbra is ugyanúgy mind a két helyen folyik istentisztelet, meg folynak az alkalmak. Azt látjuk, hogy nagyon nehéz így megoldani a közös életünket, hogy mindent duplázni kell, mindent két helyen kell tartani, és éppen ezért próbálunk olyan alkalmakat is biztosítani, amiből csak egy van, például házas bibliaóránk csak egy van, azért, hogy egymással találkozzanak a gyülekezeti tagok. Bibliaiskolánk is csak egy van, pont azért, hogy ez a két gyülekezet rész egymással találkozzon. Viszont vannak olyan alkalmak, amit csak kint tartunk, csak bent tartunk az ősi templom, és ez a fajta szaladgálás, amit a gyülekezeti területen belül meg kell oldani, ez eléggé fárasztó tud lenni, úgyhogy úgy egymagában nem egy áldásos helyzet, de próbáljuk áthidalni ezeket a nehézségeket. Nagyon sok fiatalunk van, tehát a 940 gyülekezeti tagból több mint 100-an, talán még 110-en is, 0 évtől 20 éves korosztályhoz tartoznak, ami egy nagyon nagy előnyünk, mert hogy a környéken mindenhol kiöregedő falvak vannak, nálunk pedig ifjúsági csoport működik, két vallásórás csoportunk van, ifjúházas bibliaórát tudunk tartani, tehát tényleg egy városi gyülekezettel vetekedik struktúra szempontjából a gyülekezet, és azon kívül vannak ilyen réteg alkalmaink, mint nőszövetségi bibliaóra, presbiteri bibliaóra, működik két kórusunk, van három zenei csoportunk, tehát olyan könnyűzenei együttesek, amelyek a dicsőítésben vesznek részt. Ezen kívül van diakóniai csoportunk, amely az időseknek a látogatásával foglalkozik, a betegeknek a felkeresésével, a szegényebb családoknak az anyagi megsegítésével. Tehát azt lehet mondani, hogy a gyülekezetben igazából a társadalomnak és az egyháznak minden szelete megtalálható, és hát ugye ez eléggé frissen tart bennünket. Úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy begyepesedünk szolgálat szempontjából, mert minden csoport fele úgy érezzük, hogy kell szolgálni, és amellett, hogy ez egy fáradtságos szolgálat, feltölt. Nagyon sok visszajelzés érkezik, nagyon aktív a gyülekezet, sok önkéntesünk van. Nyáron minden évben szoktunk tartani vakációs bibliahetet, és idén is minden nap több mint 80 gyerek vett részt a programban. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy gyönyörű példája annak, hogy az erdélyi református egyháznak van jövője. Még elmondanám esetleg azt, hogy miért Bárka lett a neve a gyülekezeti házunknak. Amikor már elkészült a fő munkálat, akkor tanakodtunk, hogy mi legyen a neve az épületnek, mert azért mégiscsak inkább sajátunknak érezzük, hogyha neve is van, nem csak egyszerűen gyülekezeti ház. És akkor pár bibliai névvel próbálkoztunk, de éreztük, hogy valahogy idegen. És akkor jött ez az ötlet, hogy legyen a neve Bárka, már amiatt is, hogy barna cseréppel van befedve, és a bejáratoknál ereszt található, mind a három bejáratnál, és ilyen szép barnára festett faburkolat található, úgyhogy kívülről is olyan bárkás megjelenésű. Viszont a teremtés könyvéből a Noé története adta az apropót, és úgy erősen párhuzamot éreztünk, hogy egy nagyon elfajult világban Isten a bárkába mentette azokat, akik számára a jövendőt jelentették, és valahogy úgy éreztük, hogy egy ilyen elpogányosodó, elfajult Európában szükség van bárkákra, ahol Istennek a célja valósul, meg Istennek az akaratát keressük, és ez a gyülekezeti ház így előre mutat, hogy azok, akik Istenhez tartoznak, azok a bárkában menedéket találnak. Persze tudjuk, hogy az új szövetségben Isten másik bárkát adott számunkra, ugyancsak fából készítve a Golgotai keresztet, és ezt próbáljuk ugye a lelkek belültetni, hogy van nekünk egy ilyen külső bárkánk is most már, de ott van a belső bárkánk, a Golgotai kereszt, amely által menekülésünk van a mai világban is, úgyhogy talán érdemes is ezzel a zárszóval befejezni ezt a beszélgetést, hogy Isten számára fontos a Maroskeresztúri református hitben járó közösség, és hisszük, hogy van jövőnk és van menedékünk Jézus Krisztusban.